153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégeim a stúdióban, nagy örömemre összejött ez a riport, dr. Mare Norbert, szülésznőgyógyász szakorvos jelölt, illetve dr. Cagány Anita, szülésznőgyógyász szakorvos jelölt szintén. Köszöntelek benneteket nagy szeretettel.
Köszöntünk.
Hát el kell mondjuk, hogy ez a riport nagyon régóta szerveződik, és tegnap is megvalósult volna, de valaki szült. És most is izgultunk, hogy megcsörrent a telefon, hogy meg tud-e valósulni a riport, vagy pedig akcióba kell helyezzétek magatokat. Hát először is végtelen öröm számomra, hogy tulajdonképpen ugye Anita személyében egy benszülöttel találkozhatunk, hiszen kiskunhalasi születésű vagy.
Igen.
És talán ez is különlegesség, hogy nőként szülésznőgyógyász, szakorvos vagy, illetve itt fogsz majd szakvizsgázni, ami talán ritka. És egy picit életútriportban is leszünk, és nyilván fogunk beszélni egy kicsit a szakmáról is. Mindketten a kiskunhalasi Semmelweis kórházban dolgoztok, az ST oktató kórházában, tehát tulajdonképpen találkozhatnak veletek a kiskunhalasiak és a környékbeliek. Mivel életútriport, mindig avval szoktam kezdeni, hogy amikor óvodások voltatok, vagy szóval nagyon pici gyerekek, akkor mik szerettetek volna lenni, mondjuk Norbi?
Hát én mindig törvényszéki bíró vagy ügyvédnek készültem. Ez középiskoláig volt így. Középiskolában meg lényegében érettségi után felvételiztem a jogi egyetemre. 2 évet el is végeztem, de már az érettségi előtt gondolkodtam azon, hogy egészségügyi téren kellene elmozdulni. Így az ember szeretet, meg az empátia, meg éreztem, hogy jobban érvényesülnék, mint a jogi pályán, de ez be is bizonyosodott a tanulmányuk alatt, úgyhogy 2 év egyetem mellett dolgoztam is, akkor eldöntöttem, felvételizni fogok az orvosi egyetemre, ami szerencsésen sikerült is, és nem bántam meg a döntésemet.
Hát most meg vagyok lepve, hogy őszinte legyek. Nagyon ritka az ilyen pálya csere, mert azért a jogi pálya és mondjuk az orvosi pálya nem hasonlítanak egymáshoz. Mondjuk annyiban, hogy sokat kell tanulni egyiknél is, másiknál
ehhez,
is.
Igen, ehhez még hozzátenni, hogy a középiskola az meg református kollégium volt, tehát az alapszaka teológia volt, úgyhogy egy kicsit ilyen polihisztoros jellegű.
Áruld el, Norbi, hogy honnan érkeztél Kiskunhalasra?
Hát én Marosvásárhelyről jöttem, ott is születtem, meg ott végeztem el az egyetemet. 2019 januárjában kezdtem el dolgozni a Kiskunhalasi Kórház szülészeti osztályán, és azóta is itt dolgozom.
Ti mikor ismerkedtetek meg? Ez egy nagyon romantikus történet. Szerintem eleve kevés nőgyógyász páros van Magyarországon, én azt gondolom. Hogy történt a megismerkedésetek?
Hát szerintem ez ilyen spontánul jött össze. Szeretünk extrémen élni, úgyhogy...
Mondjuk maga a szülészetnőgyógyászat az.
Igen, meg osztályom. Hát őszintén nem tudom, szimpatikusak voltunk egymásnak, meg tényleg spontánul jött az egész. Tehát mi erre nem is számítottunk úgy az elején. Úgy gondolom, hogy ebből a munkatársi viszonyból akár több is lehet, vagy lenne.
Anita, te hogy látod ezt?
Hát én is így látom, Norbi jött dolgozni Kiskunhalasra, és akkor együtt dolgozgattunk, és így megkedveltük egymást.
Mennyi időt telt el munkatársi kapcsolatban, amikor éreztétek, hogy azért ez más is lesz?
Hát körülbelül 1 hónap.
nem túl sok.
Hát akkor elég hamar átváltott a munkatársi viszony egy mélyebb kapcsolatba.
Hát igen.
És hát az is egy csodálatos dolog, hogy nem régiben született gyermeketek. Mikor?
2019. októberében született meg Aliz.
És engem ez borzasztóan izgat, és szerintem biztos sokakat, hogy ugye szülészetnőgyógyászaton dolgoztok, ez a szakmátok. Milyen volt a szülést, a terhességet átélni szakmabeliként? Norbi volt a szülészed?
Nem. Ő apukaként élte át az eseményeket. Hát teljesen más. Tehát teljesen más, mint orvosként. Nyilván ott azért jobban a munka felől közelítjük meg, így meg azért teljesen a magánélete, teljesen más aspektus.
Változtatott rajtatok? Tehát másként láttok most rá mondjuk akár egy terhes kismamára, akár egy szülési folyamatra? Így, hogy átéltétek? Bent voltál a szülésen, Norbi?
A szülésen nem, mert császármetszés volt, de az újszülött ellátóba vártam a kislányunkat.
másként tudtok viszonyulni? Tehát változtatott rajtatok akár a szakmán, hogy ezt most már átéltétek?
Abszolút, nekem az főleg, hogy amikor bizonytalan egy terhes kismama, hogy bejöjjön, ne jöjjön, most fáj, nem fáj, és nekem is volt otthon, mikor, mit tudom, 32 hetes terhes voltam, és gondolkodtunk, hogy bemenjek, ne menjek, mit csináljak, most szedjek be magnéziumot, feküdjek le, mit csináljak, és akkor eldöntöttük, hogy akkor beszedek többet, lefekszek aludni, és meglátom, hogyha erősödik, bemegyünk. Tehát, hogy nem csodálom, hogy egyébként a kismamák nagyon bizonytalanok sokszor, hogy most menjek be, ne menjek be, baj van, nincs baj, teljesen más. Azért nyilván én is vizsgálattal tudom eldönteni, ugyanúgy a kismamáknál, hogy mi történik.
Ezt nagyon jó hallanom, én ugye tanárként dolgozom, és ugyanezt élem meg, hogy nyilván nagyszerű tanító és tanár tud lenni az is, akinek nincs gyermeke, de ha van, akkor sokkal-sokkal empatikusabb vagyok, mert hogy tudom, hogy mit él át valaki a másik oldalon.
Ugyanez a kisgyerekes videókon, pont mondtuk így Norbival, hogy most már jobban meghatódunk, amikor van valami történet, vagy hogy beteg a kisgyerek, vagy teljesen más most már a hozzáállásunk így.
Jaj, de izgalmas.
Igen, eddig el tudtuk képzelni, hogy milyen lehet szülőnek lenni, de a szülővé válást azt meg kell élni. Lényegében így meg teljesen más érzés.
Az indiánok megmondták, hogy akinek nem járt el egy hónapig a mokaszínjában, annak nem tudott, hogy mi történik vele. Most akkor hát most egy hónap eltelt. Tehát tudjátok, milyen az, hogy gyereke van az embernek.
Ez így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk. Dr. Mare Norbertel és Dr. Cagány Anitával beszélgetünk tovább hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Mare Norbertel és dr. Cagány Anitával, akik egy pár és egy gyönyörű kislányt nevelnek. És hát a pályaválasztásról beszélgettünk, ugye mindketten a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban dolgoztok, szülésznőgyógyász szakorvos jelöltként, és hát ez egy csodálatos dolog, hogy párként tulajdonképpen ebben a szakmában vagytok, és hogy férfi nőként ebben a szakmában vagytok. És még elmaradtunk avval a válasszal, hogy Norbit már megkérdeztem, hogy mi szeretett volna lenni, amikor indult az élete. Te mire emlékszel, Anita?
Én kiskoromtól kezdve óvónő szerettem volna lenni. Nagyon szerettem a kisgyerekeket, és aztán, amikor gimnáziumba jártam, akkor a biológiát meg a kémiát szerettem legjobban, és aztán elgondolkodtam, hogy akkor mégsem óvónő leszek, és aztán szétnéztünk, hogy ezeken a szakokon, tehát amihez biológia, kémia, esetleg fizika kell, hogy azok közül melyik az, ami engem legjobban érdekel, és akkor döntöttünk az orvostudomány mellett, és aztán felvételiztem az orvosi egyetemre, és akkor így.
És sikerült.
Igen.
Hát azért az annyira nem könnyű, úgyhogy bizonyára jól ment a biológia meg a kémia. Szegeden végeztél?
Igen, Szegeden végeztem, és akkor 6. évben, amikor szülészet gyakorlatra került sor, akkor Kiskunhalason töltöttem a gyakorlatomat, és akkor szerettem vele a szülészetbe.
Tehát akkor te tulajdonképpen a rezidensi pályádat ott kezdted, vagyis hát itt kezdted, így mondom, és akkor itt is maradtál.
Igen, igen, így volt.
Hát tulajdonképpen kisgyerekekkel foglalkozol, csak kicsit kisebbekkel.
Igen, igen. A gyerekgyógyászat mellett is gondolkodtam, de aztán valahogy ahogy az első szülés élményem megvolt, ahogy részt vettem az első szülésen, akkor döntöttem el, hogy ez az, ami nekem kell.
Akkor tulajdonképpen hány éve vagytok ezen a területen? Ugye Norbi 3 éve, ha jól számolom.
Hát én a gyesemmel együtt 6 éve.
6 éve.
Most a 6.
Értem. No, hát ugye az a része a hallgatóknak, aki már szült gyereket, az körülbelül akkor el tudja helyezni, hogy mi minden történik ott, és mi minden feladata van egy szülésznőgyógyásznak, de ugye a hallgatóink fele férfi, és hogy jó nagy része még esetleg nem szült, mert mondjuk fiatalabb. Szóval mit jelent ez a pálya tulajdonképpen? Mi a feladatotok? Mi a legnagyobb része, Norbi?
Úgy gondolom, hogy ez egy hivatás, hogy a szívvel lélekkel kell végezni. Hát szerintem ez eléggé összetett, hogyha főként a szülészetet nézzük, vagy ezt vesszük alapul.
Hát szerintem minden szülés más. Minden probléma, átélés más. És emiatt, tehát ugye sok terhes kismama hív minket telefonon, hogy ez a panasza, az a panasza. És ugye mindig nekünk nap 24 órájában készenlétbe kell úgymond állnunk, mert hívnak, hogy ez a panasz, az a panasz. Nyilván sokszor nem tudunk telefonon keresztül segíteni, csak azt tudjuk mondani, hogy menjen be, és akkor ott tudják ellátni és megnézni bármi laborral, vizsgálatokkal, hogy mi a baj. Tehát igaz, amit Norbi mond, hogy hivatás, mert a nap 24 órájában tulajdonképpen készenlétbe állunk, ugye, hogyha valakit elvállalunk, hogy mi jelen leszünk a szülésénél, akkor ugye minket bármikor hívhatnak. Reggel, karácsonykor, éjszaka, szilveszterkor, bármikor.
Hát igen, ez egy nagyon nehéz terület, én sokszor belegondoltam, bár hogyha mondjuk más orvosi területekkel összehasonlítjuk, akkor talán itt van a legtöbb öröm. Jól gondolom?
Ez így van, pont ez vezérelt, pont ezt beszéltük annó még otthon Norbival, hogy ez vezérelt minket főleg ebben a hivatásban, hogy azért itt nagyon sok pozitív élmény van.
Sok a sikerélmény.
Igen.
És azért a munkátok gyümölcse az nem az, hogy valaki nem hal meg, tegyük föl egy betegségben, hanem egy új élet születik.
Így van, ez a legszebb az egészben.
Hát igen, megalapul egy család, egy új élet kezdődik.
A terhes kismamáknak ugye nyilván még a szülés előtt ugye gondozás van, hogy mondtad, hogy már ott nagyon nagy szerepetek van, hiszen kérdésekkel fordulhatnak hozzátok. Mekkora és milyen feladatai vannak tulajdonképpen a terhességi szakaszban egy jó nőgyógyásznak? Véleményetek szerint mik azok a feladatok, amikre fontos fókuszálni?
Hát tulajdonképpen az első lépés ugye a terhesség megállapítás. Ugye ezt útranga végezzük, az a hivatalos, hogy útranga megállapítjuk a terhesség korát, hogy minden rendben van-e. Utána pedig szerintem végig a terhesség folyamán gondozni a kismamákat. Hogyha bármi panaszuk van, vérnyomásuk nő, cukor, problémák is szoktak előadódni, vagy nyilván normál kimenetelnél, ott pedig ilyen havonta találkozunk, és akkor megbeszéljük, hogy minden rendben van-e, milyen vizsgálatokra kell még esetleg menni, vagy hogyha vizsgálati eredményt hoznak, azzal segítünk, hogy elolvassuk, megpróbáljuk nekik megmondani, hogy mi a következő lépés, mit kell tenniük.
Abban a szakaszban részt vesz egy szülésznőgyógyász, hogy valaki szeretne gyereket, ugye nagyon sokszor találkozunk ebben ma Magyarországon, de azt gondolom világméretekben is, állítólag minden ötödik párnál probléma van, nyilván ennek 100 millió-1000 oka van, tehát az például ti feladatotok kell, hogy ebben segítsetek.
Hát a szülészet részeként, vagy része ez is, hát a meddőség kivizsgálása, meg a családtervezéshez is nyilván hozzájárunk, hogy a szakmánk része, de ehhez van külön specializálás is, vagy specialitás, ami ezzel foglalkozik kimondottan. A reproduktív medicina.
Tehát, hogyha valakinek mondjuk ez a gondja, hogy nem tud teherbe esni, akkor nem feltétlenül szülésznőgyógyásztól kér tanácsot? Tehát ennek van egy másik terület?
Ez az lényegében egy összetett team munkát igényel, tehát itt háttérben lehetnek bizonyos anyagcserebetegségek, mint például a cukorbetegség, a túlsúly, endokrinológiai betegségek, tehát itt több társszakmával együtt kell összedolgozni, de nyilván végeredményben csak szülésznőgyógyász szakorvoshoz kerül a probléma megoldásával. Tehát lényegében ki van aknázva, meg ki van vizsgálva minden irányból az adott páciens, tehát itt ugyanúgy a férfi nem is, tehát nem csak itt általában az emberek tévedésben vannak ezzel a kérdéssel, hogy mindig a nőt hibáztatják azért, hogy nem lehet baba, de általában előfordul, hogy vagy kiderül, hogy a férfival is akár probléma lehet.
Ez jó, hogy így elhangzik szülésznőgyógyász szájából, mert valóban azért nagyon sokszor ez van a fejben, hiszen a produktum a nőnél nem jelenik meg, de hogy azért ez kettős probléma lehet.
Egyre többször van arra példa, hogy a férfiak oldaláról van például a probléma. És azt akartam mondani még, hogy az első lépés az mindig a szülésznőgyógyász. Ugye először hozzánk jönnek el, és utána hormonvizsgálatok, ilyen-olyan vizsgálat van, és utána mi tudjuk tovább küldeni a különböző szakterületekre, ahova szüksége van, hogy elmenjen.
Így van, tehát ti vagytok tulajdonképpen a gazda az adott páciensnek, és aki segít, hogy merre menjen tovább, és hozzátok futnak be az eredmények.
Így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Két szülésznőgyógyásszal is beszélgetünk egyszerre, ami már csak azért is csoda, mert éppen nem szül most senki. Dr. Mare Norberttel és Dr. Cagány Anitával folytatjuk a beszélgetést hamarosan. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai, mondhatom, exkluzív riportunkat, hiszen két nőgyógyásszal is beszélgetek, akik az életben is pár, nem csak a munkában, dr. Mare Norberttel és dr. Cagány Anitával, akik szülész nőgyógyász szakorvos jelöltként dolgoznak a Kiskunhalasi Kórházban. Ugye itt beszéltünk arról, hogy Norbi 3 éve, Anita 6 éve tulajdonképpen ezen a pályán vagytok. Mind a kettőtöknek mondhatni, hogy az első orvosi terület, és itt is maradtatok, beleszerettetek, mint egy ebbe a hivatásba, ugye, hogy Norbi fogalmazott. Egy picit el kell mondjam, és most nektek is szól, és minden nőgyógyásznak, hogy én végtelenül hálás vagyok az életnek, hogy itt tart ma az orvostudomány, ahol tart, mert talán 200 évvel ezelőtt még minden harmadik nő a szülésbe halt bele, a statisztikák szerint. De ez biztos, hogy közelembe se engednék férfit, ha most ezt a kort élnénk. Tehát, hogy talán ahol a legtöbbet adott hozzá az orvostudomány, nyilván sok területen adott az ember életéhez, talán a nők sorsában a legtöbbet ti hoztátok, hiszen azért ez nagyon durva szám, ha belegondolunk. Hát én 3 gyereket szültem, tehát már kvázi biztos, hogy nem élnék abban a korban. Hogy nagyon hálásak vagyunk a munkátokért, ezt el kell mondjam. És akkor kanyarodjunk egy kicsit erre a nehéz területre, hogy sikerül a baba, valaki végigcsinálja azt a 7-8-9 hónapot, hogy a szülés az egy nagyon kritikus dolog. Hogy szokott ez történni? Ugye mondtátok, hogy állandó készenlétbe kell lenni. Legtöbbször mikor jön a riasztás? Norbi?
Legtöbbször a riasztás az akkor jön, hogyha nyilván a szülőnő részéről, a kismamák részéről, hogyha van bizonytalanság, van erősödő fájást éreznek, elfolyik a magzatvíz, vagy nem érzi úgy mocorogni a kisbabát, vagy nyilván bármilyen kérdője vagy kérdés, ami egyáltalán felmerül, mert nyilván nagy az aggodalom, tehát az anyai ösztön, és főként az először szülőknél jelent nagyobb problémát, tehát aki már szült, aki úgymond idézőjelve tapasztaltabb ilyen téren, az már tudja, hogy mivel jár körülbelül, de nyilván minden szülés az más és más, nem ugyanaz, tehát még ugyanannál a kismamánál sem, de körülbelül ezek lennének a fő mozzanatuk.
Igen, hogyha egy kismama beérkezik a szülőszobára, akkor a szülésznők fogadják, utána megvizsgáljuk, felveszik, ugye, hogyha olyan probléma van, ami miatt fel kellene venni, akkor felveszik, vizsgálatok következnek, és ugye, hogyha úgy áll, hogy beindul a szülés, akkor hívnak minket.
Hát igen, az orvos nyilván eldönti, tehát hogyha már a kismama eljut a kórházba, osztályra, akkor az orvos az eldönti, most szülésről van szó, vagy nem, hát nyilván ez úgy működik, hogy vizsgálat, fájásmérést végzünk, akkor ultrahangvizsgálat, és akkor ezeket így összeadva, meg nyilván terhességi korral is összefügg ez az egész. Ha úgy döntjük, meg úgy látjuk, hogy szülés lesz, akkor nyilván olyan irányba figyelgetjük, ha meg szükségét látjuk, akkor osztályon, vagy felvesszük osztályra, és akkor úgy figyelgetjük, vagy ha úgymond csak ilyen árriasztás, akkor még néhány napot nyernek maguknak, és hazaengedjük őket.
Mik voltak a legextrémebb szituációk, amikor hívtak benneteket, mert beindult a szülés? Ugye ez bármikor történhet, éjszaka közepén legtöbbször.
Hát nekem szenteste. Az volt, amikor a 24-én este 8 órakor szóltak, hogy akkor be kellene menni. Az volt, ami a legfurcsább időpont volt.
Norbi, neked volt-e a...
Őszintén nem emlékszem ilyenre, de szerintem minden szülést így extrém módon élünk meg, mert ugyanúgy számunkra is izgalmas.
Igen, pont ezt
mi is izgatottak
kérdezni.
Vagyunk ilyen téren, még akkor is, hogyha nem látszik. Nyilván az önbizalom az valamilyen szinten ott kell, hogy legyen, meg a magabiztosság, mert hogy a kismamák azért úgymond belénk kapaszkodva, meg bennünk bíznak, tehát hogy mi azért vagyunk ott és segítsünk, hogy nyilván a szülésznőkkel együtt. Úgyhogy...
Tehát akkor nektek kell, hogy a biztonságot rajtatok érezzék, tehát hogyha ti
igen.
Is
kicsit hát
izgultok, annak ellenére a nyugalmat
hát
is sugározni.
Igen. Személy szerint én minden szülést izgalommal élek át, tehát mindig, amíg a kisbabát, vagy amíg a kisbaba felsír, vagy megszületik, addig szerintem minden szülésznőgyógyász izgatott meg idegesebb, tehát még akkor is, hogyha erről kevesen beszélnek, vagy egyáltalán nem is mondják ki, de szerintem mindenki valami szinten stresszesebb ilyen téren.
Persze, mert ugye két életről van szó. És ugye ebből kifolyólag, ugye meg nekünk is azért, ahogy mondjuk is, minden szülés más. Nem lehet olyat mondani, hogy most A után B jön, mert valamikor pont C. Tehát ugye sose tudjuk, és nyilván ott vagyunk, mindig az alapján döntünk, ami az adott szituáció.
Van a legjobbnak látszik.
Így van.
Meg ezért is szokták azt mondani, hogy mi lényegében a szülést azt kísérjük, tehát mi kísérőként vagyunk ott, tehát nyilván ezt a természet jobb esetben meg is oldja, vagy megoldaná, tehát ez így van kitalálva.
Csak azért kell, hogy ott legyünk, hogyha valami probléma van, akkor rögtön tudjunk. Ugye, amit mondtál, hogy régen
minden harmadnak.
Hát így be tudunk avatkozni. Tehát
be tudunk avatkozni, ha szükség van ránk.
Az orvostudomány annyira fejlett, hogy azért nem fordulhat elő, vagy szerencsére nagyon ritkán fordul elő, hogy nagy baj történjen.
Igen, én meg tudom érteni, ha valaki szeretne otthon szülni, ugye mostanában ez egy viszonylag népszerű dolog, de én el nem tudom képzelni, hogy azt a biztonságot feladjam, hogy mi van akkor, ha nem természetes, és valami probléma van, és amikor az ember ott van a kórházban, akkor gyakorlatilag másodpercek alatt itt Anita bólogat nagyon.
Ez pontosan így van, én is így gondolom. Tehát én, mint szülésznő, hogy ezt én nem mernék otthon szülni. De sokan, akik otthon szülnek, ők meg ezt nagy élményként élik meg, és nekik ez a jó. Kinek mi?
Így van, de nyilván azért ők is biztosítják, hogy mennyi idő alatt tudják elérni a kórházat, ha valami gond van. Na mindegy, tehát én azért azt gondolom, hogy annyi műszer segít már benneteket. Mennyi idő alatt tudtok mondjuk császármetszést csinálni, hogyha látszik, hogy nem jön a baba, és szükség van rá?
Hát ez általában azonnal egy döntés kell, hogy legyen.
És pár perc ez alatt.
Néhány után. Perc alatt kell, hogy megtörténjen. Nyilván a csapatot össze kell hívni azonnal, ami az anesteziológia, a műtősnő, műtős segédek, hát a műtőben kell lenni akár 5 perc alatt is, hogy ha szükség van rá.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, azt gondolom nagyon érdekfeszítő mindez, amiről hallanak. Dr. Mare Norbertel és Dr. Cagány Anita szülésznőgyógyász szakorvos jelöltekkel beszélünk hamarosan tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Mare Norbertel és párjával dr. Cagány Anitával. Mindketten szülésznőgyógyász szakorvos jelöltként dolgoznak a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, vagyis itt, a városban, és illetve a környékbeliek találkozhatnak velük. Beszéltünk arról, hogy mi ez a hivatás, milyen feladatokkal jár előtte, a szülés alatt, milyen feladatok vannak, és hát nyilván a szülészeten belül is nagyon sok változás van. Például én tudom, hogy amikor én szültem 20-30 évvel ezelőtt, akkor jött az a rooming in, és hogy a szülésben magában is vannak trendek és változások, milyen változások történtek? Itt a szünetben mondtál nekem, hogy kérdezek rá, hogy aranyóra, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent.
Tehát most a trend afelé megy, hogy családbarát szülészet. Hogy ugye az édesapák bent lehessenek mind a szülésnél, esetleg a császármetszésnél is, és hogyha a kisbaba megszületik, akkor rögtön az, hogyha például császármetszés van, akkor hogy a szőrbőr kontaktust azt fel lehessen venni, az apukákra rakják rá kisgyermekeket, hogy meglegyen ez a kontaktus.
Ez fantasztikus, és az aranyóra attól aranyóra, hogy ez egy olyan csodálatos pillanat, amit nem szabad elszalasztani?
Így van, hogy az első órában nem szakítják el az édesanyát, illetve édesapát az újszülöttől. Tehát, hogy együtt lehetnek egy órán keresztül. Ha spontán szülés megtörtént, utána az újszülöttet szülés után az édesanyára teszik, és egy órán keresztül akár az édesapa is ott van, és együtt tölthetik ezt az órát.
Akkor ez változás, mert nálunk tulajdonképpen annyi volt, csak megmutatták a babát nekem, de hogy nem kerültünk kontaktusba. Tehát akkor ez változott?
Változott. Most az a lényeg, hogy a kisbabák és az édesanyák együtt lehessenek. A nap 24 órájában egyébként, tehát a rooming in az ugye azt jelenti, hogy minél kevesebbet töltsenek külön.
Norbi, ugye mondtad, hogy a ti gyermeketek, amikor megszületett császárral született, akkor volt szőrbőrkontaktus?
Volt, persze, igen. Partner voltam benne, meg csodálatos érzés, szerintem minden apának, aki ezt már átélte.
Mondjuk neked az az előnyöd meg volt, hogy nem ájultál el a látványtól, mármint, hogy sok férfi esetleg nem bírja a vért, vagy ezeket a dolgokat.
Hát ez így igaz, csak mindig a fal másik oldalán állni, teljesen furcsa dolog, tehát amikor hozzátartozó szeretted van azon az oldalon, akkor meg laikusként tekintesz rá, nem orvosként, vagy szakemberként. Tehát én nem is szerettem volna látni a műtétet.
Értem. Mennyire jellemző egyébként az apás szülés ma?
Nagyon jellemző szerint.
Hát jellemző, és annak ellenére ezt hozzá kell tenni most, hogy minden a Covidról, meg a pandémiáról szól. Köszönet a vezetésnek, meg az osztályvezetőnknek is, tehát ők végig partnerek voltak abban, hogy az apák is ennek ellenére részt vegyenek. Tehát mindig meg volt oldva, amióta a pandémia előjött, vagy előállt, mindig meg volt adva a lehetőség arra, hogy az apák is bent legyenek, tehát ugyanúgy ők is a Covid szűrésen átesnek. Nyilván, hogyha panaszmentesek, negatív a tesztjük, akkor meg persze ugyanúgy beöltöznek, van ilyen apás szett, amit gyógyszertárban lehet megvenni, ilyen egyszer használatos ruha, beöltöznek, és akkor bejöhetnek. Tehát ez szerintem sokat jelent a szülőnök számára, meg a környéki kórházakban az nem mindig volt adódott a jelen időben.
Azt gondolom, hogy ez csodálatos dolog lehet. Az én időmben már elelvétve volt ilyen, nagyon ritkán, és mi nagyon irigykedtünk arra, akinek a férje ott volt a szülésen, de tényleg, nem tudom, talán egy volt egy hónapban maximum ilyen apás szülés. A roomingben azt tapasztaljátok, hogy jobb a babáknak, meg a mamáknak? Tehát mi mindent segít? Vagy pedig, ugye úgy is lehet tekinteni, hogy még egy hétig nem kell fölkelni a gyerekhez minden riadalomra, ugyanakkor nyilván egy olyan kontaktus jöhet létre, hogy már a kórházban megismeri a babát.
Azt mondja most a tudomány, hogy sokkal szorosabb lesz a kapcsolat az édesanyja és az újszülöttje között. Tehát későbbiekben is visszavetíthető ez az első párnapos kapcsolatuk.
Tudom, hogy az is szokás kérdése részben, hogy kismama fölkelhet, mikor vajúdik, itt most mi a szokás, ti mit tartotok jónak?
Hát igen, most egyre inkább az alternatív szülés irányába mozdulunk. Ez ugyanez, amit említettél, hogy tehát nem csak a fekvő pozícióban, ami az ismert, meg a megszokott. Mi igyekszünk korszerűsíteni az osztályt, meg majd tervben van a vízben szülés is, meg reméljük, hogy majd megvalósítható lesz. Tehát igyekszünk kedvükre járni, tehát van, tehát például labdázni tudnak úgymond, tehát labdán elhelyezkedve vajuthatnak, különböző pozíciókat vehetnek fel, sétálhatnak, akkor zuhanyozhat is akár.
Olyan CTG készülékeink vannak, hogy vezeték nélküliek, így tudják a helyzetüket változtatni vajudás közben.
Hát ez nagyon-nagyon jó dolog, én azt gondolom, mert például én, ahol szültem, már 20-30 évvel ezelőtt erre volt lehetőség, akkor nagyon vegyes volt, hogy melyik kórházban mit engedtek. A legtöbb kórházban nem engedték a kismamát, attól kezdve
igen,
leszállni az ágyról, és azért ez...
Igen, régen végig fekvés volt, tehát az volt a szokás.
Igen. Hát nyilván talán pont az ilyen készülékeket nem tudták akkor követni, hogyha sétál, de mondjuk azért a természetes útja könnyebben, ha elképzeljük ki jön a baba, ugye, hogyha áll valaki, vagy a Google, ugye a természeti népeknél sokan googoltak, és például én is a harmadik gyereket már félig, mindig googolva, vajudva nagyon viszonylag gyorsan meg tudtam szülni. Tehát azért ezek nagyon sokat segítenek, hogy a vajudásban hogyan és milyen pozíciókat vehetnek fel az anyukák. Innen fogjuk folytatni, és a legcsodálatosabb pillanatokról fogom faggatni dr. Mared Norbertet és dr. Cagány Anitát, hogy a pályájuk, eddigi pályájuk során mik voltak azok a pillanatok, amik nagyon emlékezetesek voltak számukra. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Vendégeim dr. Mare Norbert és dr. Cagány Anita, és még mindig tudunk beszélgetni, mert még mindig nem jött riasztás, nem kellett szüléshez menni. Ugye szülésznőgyógyász szakorvos jelöltként dolgoztok a Halasi Semmelweis Kórház Esztia Oktató Kórházban. Beszélgettünk már nagyon sok mindenről, hogy miért csodálatos ez a hivatás, de hogy akkor most nektek szegezem a kérdést, hogy ugye 3-6 éve vagytok ezen a területen, hogy mi volt a legszebb, vagy legnagyobb sikerélmény számodra, mondjuk Anita?
Nekem a legszebb az az legelső szülés, amin részt vettem. Én arra emlékszem, hogy amikor a kisbaba megszületett, akkor még a könnyem is kicsordult, hogy annyira meghatódtam. Sőt, nem is csak az első, hanem az első 3-4 alkalommal. Nyilván utána mindig megható, vagy amikor van például, amikor benn van egy apuka, és akkor, hogyha látom, hogy nagyon meghatódik az apuka, az szerintem az nagyon szép.
Hát egyébként én azt gondolom, hogy talán felvételről már sokan láttak, ha élőben nem is szülést, hogy ez mindenképpen egy misztikus pillanat. Tehát egy
szép.
Teljesen másik világból, egy teljesen másik világ születik egy ember. Norbi, neked, ha így visszaemlékszel, bizonyára sok volt, sok siker és sok örömteli pillanat, de mi volt?
Hát én őszintén nem emelnék ki így külön pillanatot, nehéz is lenne, viszont így két részre lehetne osztani. Szerintem nagyon jó érzés, meg csodálatos minden sikerre végződő szülés, vagy beavatkozás. Meg jó érzéssel tölt el az, amikor a páciensek részéről pozitív visszajelzés érkezik, az elégedettség, vagy amikor tényleg azt látjuk, hogy segíthettünk, meg sikerrel zárul. Viszont sajnos vannak olyan esetek is, vagy történések, amikor kudarcot élünk át, ugyan, hogy a pácienssel együtt, még akkor is, hogyha nem jön át annyira, vagy nem éreztetjük annyira, de azért mégis tudtukra adjuk, hogy együtt érzünk velük. Tehát ugyanúgy szerintem úgy gondolom, hogy az örömet is. Tehát örömben is van részünk, meg ugyanúgy a bánatban is. Egyaránt, tehát például egy vesztesség, egy vetélés, vagy netalán alvaszülés, vagy ehhez hasonló.
Nagyon örülök, hogy most egy kicsit erről beszéltél, mert azt gondolom, hogy borzasztó fontos feladata lehet egy orvosnak, tehát igazából nem csak szakmai, hanem nagyon komoly emberi kapcsolat is alakul ki, gondolom, a páciensekkel, hogy tudtok-e segíteni, mennyit tudtok segíteni, mondjuk akár egy ilyen szomorú pillanatban.
Hát úgy gondolom, hogy ilyen szempontból emberként is ott kell lennünk, tehát emberként is lelki támaszt kell nyújtani, nem csak szakmabeliként vagy orvosként, de szerintem az ember függő, hogy ki mennyire igyekszik a páciens mellé állni. De én úgy gondolom, hogy én eddigi pályafutásom során, ami nyilván nem túl hosszú mostanáig, de igyekeztem. Tehát mindenki, aki betér hozzám, vagy a segítségemet kéri, annak teljes mértékben úgy érzem, hogy teljes bedobással, odaadással teszem a dolgom. Tehát ugyanúgy, ha a sikerélményben van része, vagy ha kudarcban is, tehát amennyi tőlem telik, azt mindent megteszek.
Egészen biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sokat jelent a pácienseknek, mert nem betegekről beszélünk tulajdonképpen ezen a területen. Kicsit válaszoltatok is részben, mert a következő kérdésed, hogy mik azok a legnehezebb pillanatok, amik a legfeszültebbek, legstresszesebbek, vagy legveszélyesebbek voltak?
Hát főképp, amikor a magzattal, vagy az újszülöttel van valami probléma. Ugye azt nagyon sokszor az a lelki segítség is a feladatunk. Sokszor, mert ugye ott tudják meg nálunk, tulajdonképpen gyászközlés van, vagy rossz hírközlés. És ugye ezt sem mindegy, hogy az ember hogy közli.
Erre kaptok képzést egyébként a tanulmányaitok alatt?
Hát sajnos keveset. Tehát sokkal többet kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel. Azt nem mondhatjuk, hogy nem létezik az egyetemi képzés alatt a kommunikáció, meg az orvos-beteg kapcsolat, de nagyon kevés energiát fordítanak rá. Sőt, ami szerintem az egyik legnehezebb, tehát a szakma gyakorlása úgy gondolom, hogy nehéz feladat, de ugyanakkor sokkal nehezebb feladat a kommunikációs része is ennek. Tehát ezt szerintem az ember, ez adottság, tehát adottság is lehet, meg nyilván a tapasztalat meg az évek is segítenek abban, hogy idővel egyre jobban tudjad közölni ugyanúgy a rossz meg a negatív híreket is.
Mint az örömteli híreket. Tudom, hogy nekem, mikor kiderült, hogy két fiú után, hogy lányom lesz, hát akkor... Az is egy nagyon érdekes és csodálatos közlés volt. Anita, nőként nőgyógyász ritka még ma, én azt gondolom, Magyarországon. Itt közben látom rajtad, hogy már nem is annyira.
Egyre több a női nőgyógyász arányaiban. Régen, tehát mondjuk az ilyen 70-80-as korosztály orvosok között inkább a férfi túlsúly jellemzi, most inkább azért egyre több a nő.
Ez mit jelent? Például a mérnököknél tudom, hogy egy tizede lány. Én azért mindig azt látom, sokkal több férfi nőgyógyász van.
Hát eleve az orvos tudományban mindig is férfiak domináltak, meg főként most a 900-as évek elejétől úgymond egyre több nő van a pályán, meg most jelenleg ebben a modern világban úgy látom, meg azt látjuk, hogy a női orvosokra is van kereslet egyre inkább.
Hát főként nőgyógyász területen mennyiben más nőként szerinted nőgyógyásznak lenni?
Tulajdonképpen a feladataim ugye ugyanazok, mint a férfiaknak, csak lehet, hogy mondjuk én máshogy érzem át, mint nő.
Van olyan, aki azért ment hozzád, mert hogy direkt ő egy női nőgyógyászhoz szeretett volna menni?
Igen, ez sokszor van így.
Így a beszélgetésünk befejezéseként egy kicsit a szűrés beszéljünk, hiszen most tulajdonképpen az elmúlt héten volt a méhnyakrák szűrésnek egy országos megelőzési hete, amelyel kapcsolatos előadást is nemrégiben tartottál Norbit Kiskunhalason. Mi az, amivel talán hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ez csökkenjen? Mi az a legfontosabb dolog, amire felhívnátok a figyelmet, így talán sokan hallgatnak bennünket?
Szerintem a prevenció, tehát hogy el kell járni rákszűrésre mindenképpen, nincsen. Tudni kell, hogy általában, amikor már tünetet okoz, mert mindig azt mondja mindenki, hogy nekem nincsen semmi panaszom. Az nagyon jó, csak ugye a mészájdaganat az eleinte panaszt nem okoz, semmi problémát nem okoz, és ezért kell egy rákszűrése, mert akkor ki lehet szűrni.
Hát igen, lényegében a második leggyakoribb olyan nőgyógyászati kórkép, amit hogyha időben észreveszünk, orvosolható, tehát ami azt jelenti, hogy ez az évente egyszeri rákszűrés az teljesen elegendő ahhoz, hogy észrevegyük, hogy bármi gond van, mert nyilván azt látjuk, hogy aki már a tünetes periódusban jelentkezik, az 10-15 éve már nem járt rákszűrésen, tehát sajnos egyre több ilyen esettel találkozunk, viszont aki évente eljön, ott nagy az esélye annak, hogy ki tudjuk belőle gyógyítani, akár a kezdeti fázisokat is meg tudjuk oldani.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír, mert tulajdonképpen akkor nagyon nagy bajnak tudjuk a megoldását, és ugye itt nagyon biztató azt mondtátok, ha időben észreveszik, akkor nagyon nagy valószínűséggel.
Hát igen, rossz indulatú daganatról beszélünk, de nem egyik napról a másikról alakul ki. Tehát ezért is mondjuk azt, hogy elegendő, meg a tudomány is ezt bizonyítja meg ez az álláspont, tehát hogy ez az évente egyszeri megjelenés az elegendő. Meg arra is biztattunk minden nőt, hogy részt vegyenek, amennyiben tehetik ezeken a vizsgálatokon. Meg szeretettel várunk mindenkit mi is, meg a kollégáink is ezekre a szűrővizsgálatokra.
Nagyon köszönöm, hogy megosztottátok velünk mindezt, és nagyon sok sikert, és nagyon sok babát kívánok, mind személyesen, mind pedig kísérésben. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen, és köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Dr. Mare Norberttel és Dr. Szagány Anitával beszélgettünk, szülésznő gyógyász szakorvos jelöltekkel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.